Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, hogy a szól hozzánk, folytatva az ünnepek után Márk evangéliuma magyarázatát, soron következő igerészben, a 13. fejezet 14. versétől a 20. versig terjedő igerészben. Isten igéjét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemben. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ott állni, ahol nem volna szabad, aki olvassa, értse meg, akkor, akik Judeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, és ne menjen be, hogy kihozzon valamit a házából, s aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy ruháját elhozza. Jaj a terhes és a szoptatós anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne télen legyen ez, mert azokban a napokban olyan nyomorúság lesz, amilyen a teremtett világ kezdete óta egészen mostanáig nem volt és nem is lesz. És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen halandó sem. A választottakért azonban, akiket ő kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. A minden kegyelemnek Istenem tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Amen. Imádkozzunk testvéreim! Élő Istenünk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban te új szívet, új életet ajándékoztál nekünk. Ajándékoztad nekünk a hitet, és hit által mennyei világot gazdagságával élhetjük ezt a földi életet. Köszönjük neked azt a szabadulást, azt a megmenekedést, amit egyedül csak te adhatsz és adtál nekünk. Így adunk hálát neked ezen a vasárnapon, mint a te néped, a te újjászületett néped, és egyen-egyenként is, akik újjászületett emberként járhatjuk a megszentelődés útját. Urunk, de jó tudni, hogy a régiek elmúltak, hogy a gonosz legyőzetett, hogy minden pusztító utálatosságot, hogy az ige nevezte, te legyőztél, és megmenekedést, szabadulást ajándékoztál nekünk. Urunk, bennünk is, és körülöttünk olyan sok még a régi, de olyan jó tudni, hogy a végső győzelem a tiéd, és ezáltal a miénk is. Erősíts meg bennünket ezen az Isten tiszteleten, ebben a bizonyosságban, szent lelked által légy itt közöttünk, és könyörülj rajtunk, hogy ez a nehéz ige megnyíljon számunkra. Megértsük, meghalljuk annak üzenetét, és meghalljuk abból az örömhírt, az evangéliumot, és ezzel az örömmel távozhassunk el a te szent templomodból. Élő Istenünk, egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igének hallgatására készülve kérjük a Szentlélek erejét egy énekkel, amely szintén csak az új énekes könyvben található. A 771-es számú ének első versével, velem vándorol utamon Jézus.
Thank you.
kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelkem által hozzátok is szólni kívám, írva található az előbb felolvasott szakaszban. Márk evangéliuma 13. fejezetének 14. versében eképpen. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ott állni, ahol nem volna szabad, aki olvassa, értse meg. Akkor, akik Júdeában vannak, meneküljenek. Amen. Kedves testvérek, a mai igeszakaszban azt kell tisztáznunk, hogy mit jelent, mire, kire vonatkozhat a pusztító utálatosság megnevezés, amelyről végig szó van ebben az igeszakaszban. Engedjék meg a testvérek, hogy először bevezetőben történeti alapon értelmezzem a pusztító utálatosság meghatározását, hiszen a Szentírás itt, ezen a helyen, és más kifejezéssel élve más helyeken is, akkor alkalmazza ezt a kifejezést, amikor a Szent Várost, Jeruzsálemet, és a Szent Helyet, a jeruzsálemi templomot idegen népek, pogány népek, Isten nem tisztelő népek birtokba vették, megszentségtelenítették és meggyalázták. És Isten népének ez rendkívül fájt. Mert akkor még fontos volt az Isten ügye, és hogyha Isten ügyét bántották, megszentségtelenítették, az fájdalmat okozott Isten népének. Hogy értsük, miről van szó, néhány konkrét történelmi eseményt mondok, amelynek keretében Isten népe ezt a gyalázatot, ezt a megszentségtelenítést átélte. Dániel próféta könyve a 9. fejezettől a 12. fejezetig terjedő szakaszban utal egy történelmi eseményre, amely Krisztus előtti 2. században teljesedett be, amikor a perzsa utódállam egy birodalmának uralkodója, akit így hívtak 4. Antiókosz Epifánész, egy Zeus szobrot vitt be a jeruzsálemi templomba, egy pogány Isten szobrát. Ezt úgy élte át Isten népe, mint a jeruzsálemi templom meggyalázását, az élő Isten megszentségtelenítését, és pusztító utálatosságnak nevezte az ott álló Zeus szobrot. Krisztus 30-ban mondja el azt a proféciát, amit most hallottunk, és ez a profécia Krisztus után 40-ben teljesedett be, amikor a római császár Caligula önmagát istenítve a saját képét helyezte el a jeruzsálemi templomban. Képzeljük el, a zsidó ember számára ismerjük a parancsolatokat, a 2. parancsolatot, Isten nem lehet kiábrázolni, és egy ember nem isteníthetti magát sohasem, és egy római császár elhelyezi a saját képét, mint egy istenként a jeruzsálemi templomban. Ezt nevezték pusztító utálatosságnak. Jeruzsálem városa pedig éppen akkor élte át ezt a szörnyűséget, ezt a megszentségtelenítést, amikor Márk éppen írja az evangéliumát. Krisztus után 70-ben két római császár körbeveszi Jeruzsálem városát. Először Cestus, aki aztán valamiért, ezt nem is tudják pontosan a történészek, visszavonul, de aztán megérkezett Titus, hatalmas sereggel körbevette Jeruzsálem városát, megjelentek a római császárt ábrázoló jelképek, pogány szimbólumok, sasok, körbevették Jeruzsálem városát, és a várost elkezdték kiéheztetni, az ott lévők pedig, erre utal majd később az ige, kitérek rá, hatalmas borzalmakat éltek át. Három konkrét történelmi esemény, amely magyarázza nekünk történeti értelemben, hogy mit jelent a pusztító utálatosság, a szent hely és a szent város megszentség terenítése magának, az élő Istennek a semmibe vétele. Ezt jelenti a pusztító utálatosság. Gondolkodjunk el azonban azon a kifejezésem, amellyel kezdődött ez az ige. Akkor, amikor meglátjátok a pusztító utálatosságot, ott állni, ahol nem volna szabad neki, aki hallja, értse meg, a Jelenések könyve kifejezésével, akinek van füle a hallásra, az hallja meg, miről van itt szó. Akkor, amikor a pusztító utálatosság bizonyos történelmi eseményekben, bizonyos helyzetekben, bizonyos korszakokban, bizonyos emberekben is testet ölthet, de az akkor, amikor ennél többet jelent, túllép az ige a konkrét történelmi eseményen, az akkor, amikor mindenkori tapasztalat az emberiségnek. A bűneset óta egészen Jézus Krisztus visszajöveteléig megtapasztaljuk valamilyen formában a gonosz hatalmát, amely valamiféle pusztító utálatosságban, eseményben, hatalomban, hatalmasságban, történésben megjelenik ezen a világon. Az a kérdés, és ez a Szentlélek világossága, hogy mi látjuk-e ezt, érzékeljük-e ezt, tapasztaljuk-e ezt, vagy homokba dugjuk a fejünket, és mint a nyugati társadalmak próbáljuk élvezni az életet, mert nincs itt semmi baj, nincs itt semmi probléma. Minden jó és minden szép. Látjuk-e, érzékeljük-e, tapasztaljuk-e, hogy igaz-e ma is az ige, amely konkrétan, mondom, megjelenhet eseményekben, hatalmasságokban, de mindenkor jelen van ezen a világon, a bűneset óta, egészen Jézus Krisztus visszajöveteléig. És mielőtt valamilyen konkrét történelmi eseményt neveznénk meg a pusztító utálatosságnak, vagy valamely uralkodót, mert ebben mindig követhetünk el hibákat, hiszen gyarló az ember és a másikra hárítja a felelősséget, először mindenképpen, mindig először magunknál kezdjük az önvizsgálatot, hogy mi hányszor viselkedünk utálatosan, mint egy a gonosz eszközeként, és nem építünk, hanem pusztítunk. Akkor, amikor meglátjátok ott állni a pusztító utálatosságot, ahol nem volna szabad állnia. Értitek? Akinek van füle, az hallja. Amikor minden egész eltörött, amikor semmi nincs a helyén, amikor ott áll, ahol nem volna szabad állnia, ha csak a szó szerinti történelmi eseményből indulunk ki, nincs már semmiféle tisztelet, semmiféle tisztelete a szentnek. Mindent profanizáltunk, de egyébként is semmi nincs a helyén. Az uralom visszaél a hatalmával. A befogadott idegen visszaél a krisztusi szeretettel. Amikor ott áll, ahol nem volna szabad, amikor semmi nincs az isteni rendben a helyén. Kedves testvéreim, ezzel értjük meg azt, hogy mit jelent az, hogy utálatos. A Biblia sokszor használja ezt a kifejezést. Az ószövetségi törvényben is, nem csak itt, hogy ha ezt teszed, utálatos az Istened előtt. Minden utálatos, ami az Isten életet kiteljesítő, eredeti gondolata szerinti rendjével ellentétes. Ami istentelen, és éppen ezért embertelen. Így foglalhatnám össze az utálatosságot, hogy ellenségeskedés. Ellenségeskedés minden szinten, mindenféle formában, önző módon. Ellenségeskedés Istennel, éppen ezért ellenségeskedés egymással. Hadd adjam fel házi feladatként, Isten tisztelet után keressétek ki a Galata levél 5. fejezetének záró szakaszát, amelynek ez a címe, hogy a test cselekedetei és a lélek gyümölcsei. És a lélek gyümölcsei előtt olvassátok el a test cselekedeteit. Az apostol itt felsorol egy döbbenetes bűnkatalógust, szinte belefáradunk, agyon nyom bennünket, ahogy olvassuk. Ezt össze lehetne foglalni ezzel a kifejezéssel, mert mindegyik utálatos bűn, ami ott le van írva, hogy ellenségeskedés. Utálatos ellenségeskedés. Antikrisztusi cselekedet. És minden ilyen utálatos ellenségeskedő cselekedet pusztító, rombol. Erről is szól az ége, hogy olyan nyomorúság történik, olyan nagy nyomorúság adatik ránk ennek következményeként, amelyet eddig soha nem láttunk. Ha itt is történetileg akarom értelmezni, akkor Jeruzsálem ostroma Krisztus után 70-ben egy ilyen rettenetes nyomorúság volt, el sem lehet képzelni, fél évig kiéheztették a várost, és rettenetes, leírják ezt a történetírók, a korabeli történetírók, hogy mi történt akkor Jeruzsálem városában. De ha végig nézzük az emberiség történetét, mi minden rettenet történt, és a saját életünkben is sok-sok utálatosság miatt és istentelenség miatt mennyi szenvedés adatik az életünkben, illetve mennyi nyomorúságot okozunk egymásnak. Mi okozzuk ezt a nyomorúságot egymásnak, hogy a bűn miatt engedünk a gonosznak, és Isten ítélete van rajtunk, jogos ítélete, amely megtérésre hív bennünket. Utálatos dolog, mindenféle ellenségeskedés, és ez pusztulást hoz. Igen nagy nyomorúságot is. Eljön az az időszak, amikor ez a nyomorúság robban. És olyan nyomorúságot tapasztalunk bizonyos történeti korokban, amely elhordozhatatlan. Amelybe bele lehet veszni, bele lehet halni, bele lehet pusztulni, amelyből úgy tűnik, hogy nincs szabadulás, amelyben el lehet kárhozni. Tudom, hogy nagyon súlyos ez az ige, de gondoljunk bele az ige tanításába. Amikor meglátjátok a pusztító utálatosságot, ott állni, ahol nem volna szabad. Nagyon szomorú lennék, hogyha ezt az ige hirdetést így kellene befejeznem. De ebben az ige hirdetésben ott van az evangélium, az örömhír. És ezzel szeretne Isten elbocsátani bennünket, és én is, kedves testvéreim. Mert remélem meghallhattuk azt a nagyon fontos felszólítást, amit Isten igéje ott akkor mondott, és most nekünk mond, ha meglátjátok a pusztító utálatosságot, akkor meneküljetek. Akkor meneküljetek. Akik Júdában vannak, akik Isten népéhez tartoznak, azok meneküljenek ki a városból. Megadom egy pillanatra a menekülés lehetőségét, meneküljetek ki. Van, amikor az az Isten parancsa, nagyon sokszor, hogy maradj a helyeden. Ne menekülj, mert aki fut, az gyáva, az istentelen. Ézsaiás mondja, aki fut, az nem hisz. Van, amikor az a parancs, hogy légy hű, maradj hűséges. Maradj ott, ahová az Úristen állított minden körülmények között. De van olyan történelmi helyzet is, amikor menekülni kell. Amikor az az Isten parancsa, hogy meneküljünk, mert ő megnyitott egy ajtót és szabadulást adott nekünk. Menekülj ki a bűnös rendszerből. Menekülj ki abból a helyzetből, amiben vagy. Képekkel tárja ezt elénk az íge. Meneküljetek, akik Júdeában vagytok, a hegyekbe. A hegyek a menekülést, a védelmet jelentették ebben a helyzetben. Akik például a ház tetején vannak, lapos tetőek voltak akkor azok a házak, azok ne menjenek vissza a házba valamilyen fontos dolgaikért, cuccaikért, hanem meneküljenek azonnal. Akik a szántóföldön vannak, azok ne meneküljenek vissza a házukba, hanem meneküljenek ki a városból. Tehát ne tegyetek úgy, mint Lót felesége, aki hátra tekingetett, aki még a régiért, az e világiért akart visszamenekülni, visszafordulni, hanem azonnal meneküljetek. És amikor csak, hogy magyarázzam az igét, úgy szól az ige, hogy jaj a terhes anyáknak, meg imádkozzatok azoknak, azokért, akik ilyen formában menekülnek, meg imádkozzatok azért, hogy ne télen történjék mindez a rettenetes nyomorúság, akkor pusztán arra utal ezzel a képpel a Szentíró, hogy nagyon fontos a menekülés, és a terhes anyák nehezebben menekülnek, vagy nehogy ott ragadjanak. Meg télen sokkal nehezebb menekülni. Ennyire fontos a menekülés. Van, amikor hűséggel ki kell tartani, van, amikor pedig az az Isten parancsa, hogy menekülj. Mert nem bírsz helytállni majd. Mert olyan hatalmas a kísértés. Mert Isten nem akar erő felett terhelni. Mert bedarál mindent a bűnös rendszer. És tudjuk azt, hogy ott akkor a jeruzsálemi keresztjének komolyan vették Jézus proféciáját, és felismerték a jelet, és mielőtt Titus körbevette volna Jeruzsálemet, a jeruzsálemi keresztjének kimenekültek egy Pella nevű városba, és megmenekültek. Urunk, adj nekünk bölcsességet, hogy meg tudjuk különböztetni a kettőt egymástól, és megmeneküljünk a hitben, hogy mikor kell hűséggel kitartani, és mikor kell egy adott helyzetből kimenekülni. És bármelyik adatik nekünk, kedves testvéreim, egy biztos, akár hűséggel kitartunk, akár ki kell menekülnünk egy adott helyzetből, mindegyik esetben a hívő ember és Isten népének tagjai Jézus Krisztushoz menekülnek. És valljuk meg őszintén, hogy reálisak legyünk. Nagyon kevésszer adatik az a parancs, hogy menekülj ki. Ha adatik, vegyük észre. Legtöbbször az adatik, hogy hűséggel tarts ki. De a lényeg az, hogy akár ki kell tartani, akár menekülni kell, Jézus Krisztus legyen a mi oltalmunk. Őhozzá meneküljünk, aki egyetlen szabadítónk, egyetlen mencsvárunk. Urunk, hát nem tudunk kimenekülni ebből a világból, de ki tudunk menekülni a bűnös rendszerekből. Urunk, Jézus Krisztus, tedd lehetővé, növeld a mi hitünket, hogy hozzád meneküljünk. Hozzád meneküljünk, Urunk, akiről azt írja a mai íge, és ide akartam megérkezni, és ez a lényeg, olyan gyönyörűen zengít az evangélium ebben a leverő, súlyos és nagyon nehéz igében, hogy Isten a nagy nyomorúságból az övéért szabadulást ad. A nagy nyomorúság napjait a választottakért megrövidíti, értitek, a választottakért megrövidíti, sokakat megment. Értünk hívőkért, választottakért, az Isten a választottságot kitágítja, sokakat megment. Sőt, a nagy nyomorúság napjait Jézus Krisztusban nem csak megrövidíti, hanem megszünteti. És hitáltal mi tudjuk, hogy Jézus Krisztusban nekünk örök szabadulás adatot, üdvösség adatot. No, a testben még át kell élnünk nyomorúságokat, de a végső megmenekedés a miénk. Megszűnt az örök nyomorúság. És Jézus Krisztusban mi így éljük az életünket. És ezért énekeltük azt az éneket, hogy új szívet adj, Uram, én nekem. Adj nekünk új szívet, Urunk, sőt, hálát adunk, hogy új szívet adtál nekünk, Urunk. Mert te hatalmasabb vagy a pusztító utálatosságnál, és újjászülted a mi életünket, hogy ne pusztító utálatosságként legyünk jelen ebben a világban, hanem építő szépségként, ezt vigyük haza, építő szépségként, akikben kiformálódik a Krisztus. Én mindenkire magára bízom a Szentlélek által, aki hallja, értse meg, hogy miként aktualizálja a maga számára ezt az igét. Itt van a gonosz, pusztító utálatosság, a bűneset óta Krisztus visszajöveteléig mindig jelen volt ebben a világban. Néha kulminál, sokféleképpen testesül meg, de tudjuk, hogy Jézus Krisztus feltámadott, legyőzte a pusztító utálatosságot, övé a győzelem, és mi hozzá tartozunk. Áldott legyen ezért az élő Isten. Amen.